8 óra 41 perc, stúdiónk vendége pedig Víg Zoltán, újságíró, az Eurocomment Podcast szerkesztője. Szervusz, jó reggelt, Zoltán!
Jó reggelt, szia!
Köszöntelek itt nálunk a Trend FM-en, régi külpolitikai újságíró kollega, együtt iradóztunk 100 millió évvel ezelőtt. Amiről beszélgetünk, az az, hogy hát, amikor beszélgettünk még múlt hét végén, nem tudtunk egy csomó mindent, de közben azért derültek ki dolgok, ugye elvileg akár Budapesten tárgyalhat Vlagyimir Putyin, ugye nem, hát most már talán több, mint elvileg Vlagyimir Putyin orosz elnök, illetve Donald Trump amerikai elnök, és most a hétvégén, vagy legalábbis a legfrissebb hír szerint, Volodymyr Zelenszky is azt mondta, hogy ha ez ne legyen akadálya, hogy ő nagyon szívesen, ha kell, jön Budapestre, ami egy meglepő hír volt, hogy Budapest lehet a fórum. Ez felvetődött már korábban, de akkor azzal előjellel, hogy Budapest nem lesz jó helyszín, mert Budapest pártos az oroszokkal szemben. Most, mikor kiderült, hogy ez mégiscsak valószínű, akkor azért ugye azok a hangok is a médiában itt-ott nyilatkozatokban látszott, hogy hát lehet, hogy ez is ezt erősíti. Te mit gondolsz erről, aki figyeled így a külpolitikai eseményeket? Ez mekkora jelentősége van ennek?
Figyelj, szerintem a kiinduló pontunk lehetne ezúttal az, hogy ne a magyar média 99,9%-hoz hasonlóan a magyar belpolitika prizmáján keresztül nézzük a dolgokat.
Semmiképpen.
Mert 3-4 napja más se hallok, ez most jó Orbán Viktornak, vagy nem jó Orbán Viktornak.
Igen, egyébként, hogy ezt fogta meg mindenki, miközben egyébként nem erről szól a téma.
Teljesen világos, de nem ez az egyetlen aspektus. Amire felhívnám a figyelmet, és szerintem ugye ez cáfolhatatlan, hogy bár meglepőnek tűnt a bejelentés, hogy ennek az időzítése és a helyszín is, mert ugye ezt Donald Trump kormányzata jelentette be, óriási meglepetés nem okozott, hiszen Budapest, ha jól nézem, nagyjából nyár óta, amikor körvonalazódott, hogy lesz egy Putyin-Trump találkozó, az egyik lehetséges helyszín volt, és arra is ugye áttételesen már megerősítést kaptunk Szijjártó Péter ugye egyik kijelentésébe, hogy a szervezés elkezdődött még akkor is, hogy egy tartalék helyszín formájában, tehát nem a nulláról kezdték ezt az állítólag kéthetes intervallumot, de hát ezt még várjuk a végét. A másik pedig a nyugat-európai egyéb uniós fővárosok feltűnő hallgatása és az Európai Bizottság feltűnő hallgatása, ami arra enged következtetni, hogy van egy háttérben zajló kommunikáció, és fegyelmezett csapatként játszik most az Európai Unió, abból a szempontból, hogyha Donald Trump a nemzetközi súlyát latba vetve próbál egy hát mondjuk egy rendezési etapot meglépni, akkor annak az Európai Unió az összes fenntartása ellenére ne legyen akadálya. Ugye szinte már hát ilyen megható volt, hogy az Európai Bizottság két szóvivője pénteken a déli sajtótájékoztatón a Berlamon központban azt hiszem 18-szor ismételt el, hogy az Európai Unió és az Európai Bizottság egy dolgot akar, a just and lasting peace, tehát igazságos és tartós békét, ennél jobban nem mentek bele. Tehát ez arra utal, hogy a háttérben azért van valamilyen összjáték és kommunikáció. A kérdések ettől természetesen még jogosan felmerülnek, mert ugye a másik, hanem a belpolitika felől közelítünk kérdés az, hogy lesz-e itt bármi más, ami különbözik az Alaszkában elért lényegében fiaskótól.
Ugye a Budapest helyszíne, és most tényleg a politikától függetlenül, csak történelmi szemmel nézve, ugye volt itt egy budapesti memorandum annak idején, amiben ugye Kijevet arról biztosították, hogy amennyiben lemond az atom fegyveréről, akkor nem kell aggódnia, mert majd ha bármi probléma fegyveres adtak lenne, akkor természetesen a NATO lép. Na most ugye, hogy Kijev annyira nem szeretné Budapestet, érthetjük, legalábbis ugye van egy olyan tapasztalata már, hogy ami itt elhangzik, az nem biztos, hogy úgy lesz a jövőre nézve. Viszont volt egy fél mondatot, hogy várjuk meg még a végét. Ugye a két külügyminiszternek kell találkozni, jól tudom, Marco Rubio-nak, illetve Lavrov külügyminiszter, mert ők fogják, vagy hát ők tárgyalnának valahol, amíg annak a helyszíneset biztos, magáról a tárgyalásról, a budapesti tárgyalásról.
Nyilvánvalóan kell a napirend. Na, itt És akkor valljuk be őszintén, mi is csak találgatni tudunk, hogy a némi jóleső érzéssel szemlőző ember, hogy a legnagyobb világlapok sincsenek jobban ellátott helyzetben, pletykák megjelennek itt-ott-amott, bár időnként ugye felmerül a gyanú, hogy ezek ilyen irányított kiszivárogtatások bármilyen előjellel, tehát próbáljuk objektívek lenni. Mi történt Alaszkában az utolsó Putyin-Trump csúcstalálkozón, aminek az volt ugye a felfutása, hogy akkor Donald Trump odalép, megdumálja az ő nagy cimboráját, Vladimir Putyint, hogy akkor ezt hagyd abba, ezt légy szíves, ezt a háborút, és cserébe lesz itt olyan gazdasági együttműködés, meg prosperitás, hogy a faladja a másikat.
Nem volt a jó hangulatú ezen.
Igen, mert ott is azonnal kiderült, hogy mindenki a békét akarja papíron, retorikában, de a hogyan, az borzasztó nagy különbség. Vladimir Putyin azt mondta, én az azonnali békét akarom, az azonnali békét természetesen ki kell tárgyalni, csak az ukránokkal nem, mert az Ukrajna az Putyin szemében egy nem létező ország, egy illegitim rezsim, aminál nincs mit tárgyalni. Majd veletek, kedves Donald, megtárgyaljuk, hogy milyen legyen az ukrajnai béke, és amíg nincs béke, addig a hadműveletek folytatódhatnak.
Bár bocsáss meg, ott a sajtótájékoztató jelentős részében ő kvázi úgy beszélt, mint aki gazdaságpolitikai alkut jött kötni. Mert nagyon fontos hangsúly.
Ez
nagyon
lett volna az ebéd napi rendjén, de erre ugyan a következő etapba szerettem volna kitérni.
Mindegy, csak mert ott nem lehetett megkerülni.
De az, arról beszélnünk kell, hogy ugyan mit tud kínálni a kétirányú vagy a kétoldalú gazdasági együttműködéshez Oroszország, mert jelenleg a helyzete napról napra kritikusabb. Nem mondom, hogy kétségben. Nem szeretném, hogyha azt hinnék a hallgatók, hogy összeomlásszerű végkifejlet van, de az orosz gazdaság a nyár óta egy ilyen spirálban vagy dugóhúzóban tart lefelé, tehát azért, hogy most bocsánat, hogy ugrálok, de azért, hogy annak az egyik oka, amiért Vladimir Putyin kezdeményezőleg lépett fel, és felhívta a telefonon, vagy kezdeményezett egy telefonbeszélgetést ugye múlt hét csütörtökén Donald Trumppal. Ez nem függetleníthető azzal, hogy az orosz költségvetés effektíve nagyon súlyos jeleket mutat, nincs Oroszországban pénz, minden elment a háborúra, és az ukrán dróntámadások miatt olyan üzemanyag válság alakult, én persze Moszkvában mindenki tagad, de látszik, hogy igazából több helyen már korlátozni kell a benzin eladását, és benzinből importaszul Oroszország. Tehát van egy csomó olyan tényező, ha csak egy szegmensre fókuszálunk, akkor nem értjük meg a big picture-t. De ha nem haragszol, hogy picit visszatérnék az alaszkai témához. Ott látszott, hogy a statementek, tehát a sajtótájékoztatón elmondott hát nyilatkozatok, mert abból állt, kérdés nem volt, nem is lehetett, azok arra készültek, arra az esetre, hogyha a két fél szempontjából sikeresek a tárgyalások, és ott utána lehetett volna kérdezgetni, vagy túl vannak azon az ebéden, ahol a gazdasági problémák kerültek volna napirendre. De már akkor ugye ezen az ellentéten, hogy most azonnali béke, némi folytatódó háborúval, vagy inkább tűzszünet, és befagyasztjuk a fennálló frontvonalak mellett a konfliktust. Ez azért fontos, mert talán észrevettette is, hogy Volodymyr Zelenszky, hogyha az ukrán verzióban használjuk a nevet, Volodymyr Zelenszky Washingtonba utazva már kifejtette előre, hogy Ukrajna számára elfogadható egy olyan tűzszünet, ami a jelenlegi frontvonalon a hadműveletek beszüntetését eredményezi. Ezt viszont Vlagyimir Putyin nem akarja, hogy miért, azt szerintem vagy kifejtjük később, de ennek rengeteg oka van.
Például?
Bármennyire furcsa, időnként el kell merülnünk egy politikus egójába és pszichéjébe is. Ugye anekdotikus evidencia, kicsit ugye ilyen emelkedett szóval, hogy Vladimir Putyin ezt a háborút nem így kezdte el. Részletesen megvan lebontva, oknyomozó háttérrel megjelent több forrásból, hogy az alapvetően ez valóban egy 3 naptól 2 hétig terjedő katonai beavatkozás lett volna, abból kiindulva, hogy az ukrán társadalomnak elege van a Zelenszky féle, meg az egész nyugatos társadalomból, és óhajtják azt, hogy visszatérhessenek az Oroszországgal való együttműködés biztonságos medrébe, helyreállítsák a gazdasági kapcsolatokat, és majd ebből kifolyólag, ahova bevonulnak alapvetően olyan szándékkal az orosz csapatok, hogy az összeomlott kijevi rezsim után tátongó hatalmi űrben stabilizálják az ukrán állapotokat, amíg az ukrán nép nem dönti el, valószínűleg nem minden noszogatástól mentesen, hogy hát óhagy...
A cáratyuska megmenta, hogy mi a helyzet.
Ehhez képest döbbenetes, hogy ugye néhány napon belül kiderült, hogy teljesen félreértette Vlagyimir Putyin, illetve hát azok a jelentések, amiket ő megkapott az asztalára, és még feltetőleg nem fel. Biztosan úgy készültek, hogy a főnök ezt akarja hallani, hát írjuk ezt, hogy igen, Vlagyimir.
Szerintem Vlagyimir, akkoriban te is, én meg voltam róla győződve, amikor először azt hittem fake news, de aztán rájöttem, hogy nem, és meg voltam róla győződve, hogy egy hét múlva pesgőznek Kijev főterén az orosz csapatok, és rajtam kívül szerintem a félvilág így gondolta.
Én ezt részletezném abban tekintetben, én meg voltam róla győződve, hogy ekkora böszmeséget, mint hogy nyílt háborút, vagy ilyen fegyveres konfliktus generálnak Kelet-Európában Putyinék, nem hittem el. Moszkvai ismerőseim, akikkel akkoriban még tudtam beszélni, ugye mondták, hogy figyelj, itt valami nagy baj készül, mert ilyen még nem volt, de ők se hitték el. De ugye felidézhetjük olyan szaktekintét, mint Eszbíró Zoltán, ő se hitt el, mert ez valami elementáris.
Igen, itt a nem hittük el azért fontos, mert előtte ugye volt amerikai jelzés, hogy lesz.
Igen.
És még mi december végén, már meg nem mondom, ki volt valamelyik nagy katonai vezető, vagy nem mindegy. Ő jelezte, hogy már pedig ezek el fognak indulni január végén, február elején, akkor ki lett röhögve, azt tudom. Viszont amikor én felkeltem aznap reggel, először én is azt hittem, hogy ez csak valami vicc. De hát itt van a BBC,
A kritika, önkritika időszakán túllépve, viszont utána az volt a megdöbbentő, hogy Ukrajna nem adta meg magát. Sőt, ugye 2022 nyarán is őszén jelentős területeket adott fel az orosz haderő, amiket nem tudott megvédeni, és főleg az volt a döbbenetes, hogy nem volt meg az a társadalmi közeg, amiben reménykedtek. Tehát az eddig elszakadt részekben, nem mintha nem lett volna orosz barát áramlat az ukrajnai politikának, de nem ennyire. Tehát akik korábban ugye Janukovics elnökkel a régiók pártjának, tehát az orosz hajkú kelet-ukrajnai régiónak vagy régióknak a képviseletét adták Kijevben, és Kijev alapvetően egy orosz hajkú város volt, hát Zelenszkij is oroszul beszélt nap mint nap, ukrán utána később tanult meg, de ők nem akartak elszakadni. Hát ha most megnézed, hát mert nagyjából felmérték, hogy hát az Oroszország mozgása kiszámíthatatlan, tehát ők inkább föderalizált Ukrajnát akartak volna. Tehát itt megtörtént az a hiba, ami aztán a mai napig megakadályozza, hogy lássuk, hogy mi történik, mert, bocsánat, és megint ugrok, talán két héttel ezelőtt, szeptember közepén látványosan Putyin szóba állt megint a tábornokaival, akik közül egyébként Sojgu védelmi miniszteren kívül senki nem lett kegyvesztett a katasztrofális hadműveletekért. Gerasimov vezérkari főnök, mint a mi sem történt volna 3,5 év ott ül, pedig ha neki óriási felelőssége van ebben az egész dologban. És Putyin közölt, hogy a háború céljai nem változtak, meg kell szüntetni az ukrán államiságot, ami utána kialakul Ukrajnában, hát az valami demilitarizált, de alapvetően egy ország, egy nép. Magyarán Ukrajna bekebelezése valamilyen indokkal, amiket láthatunk 1939-től kezdve a Szovjetunió történetében, az Putyin számára az egyedüli végkimeneteli, és ebből a szempontból hátborzongató az, amit a magyar miniszterelnök a múlt héten a magyar állandó értekezleten jóviálisan elejtett, hogy lehet, hogy addig fogunk itt ukrán békéről tárgyalni, míg a végén új szomszédunk lesz. Ez a kijelentés elképesztően felelőtlen egyébként, és messze áll a valóságtól. Óriási problémák lehetnek ebből, de mondjuk szerintem ez már az a spekulatív kategória, amiben egyik nem menjünk bele. De szerintem majd a gazdaságról tudom még beszélni.
Hát már nem nagyon, mert időnk az meg véges. Egy dolgot akartam még kérdezni, ha már Moldova szerepe, mert ugye ott is elhangzott egy finom fenyegetés Moldova irányába, hogy ez nem lesz az ám, ez így jó. Lehetségesnek tartanád, hogy egy másik célt vesz Moszkva?
Moszkva legtőrébb indoka most tulajdonképpen, hogy ideiglenesen abbahagyni az aktív háborút, mert a gazdaság nem bírja tovább. Sem Európára, sem a Baltikumra, Oroszország jelen helyzetében katonai fenyegetés nem jelent, de a konfliktus elhúzódása szörnyű.
Zoltán, várunk máskor is. Víg Zoltán újságírót, az Eurocomment podcast szerkesztőjét hallották. Ő volt a vendégünk, mert lesz máskor is. Most zenélünk, egy kis közlekedés, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.